Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ezen a mai vasárnapon Sámuel második könyvéből olvasom Isten igét, egészen pontosan a 24. fejezetnek első 4 versét. Sámuel második könyvének 24. fejezetében, az első 4 versben így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Újból megharagudott az Úr Izraelre, felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Jóábnak, a hadserege parancsnokának: járd be Izrael minden törzsét Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet. Hadd tudjam meg, mekkora a nép. Jóáb azonban ezt felelte a királynak: szaporítsa meg Istened az Úr a népet száz annyira, mint amennyi most van, és gyönyörködjék benne az én uram, királyom. De miért leli kedvét az ilyen dolgokban az én uram, királyom? A király szava azonban erősebb volt Jóábénál és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Jóáb a csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izrael népét. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a most felolvasott szakaszban azt olvashattuk, hogy Dávid király népszámlálást rendel el a saját országában. Kíváncsi volt arra, mennyi ember, egészen pontosan mennyi kardforgató, harcra fogható ember van jelen pillanatban az ő országában. Ez a népszámlálás nem igazán tetszett az Úristennek, ez később ki is derül a történet folyamán, sőt, az Isten meg is bünteti Izrael népét, aztán Dávid bocsánatot kér az Úristentől, és az Úristen haragja elfordul a néptől, de minden ezek ellenére azt a tervet, amit Dávid kieszelt, azt végig viszi. Annak ellenére, hogy jó barátok, közelálló emberek, megbízható emberek arra kérik a királyt, hogy ne tegye ezt. Illetve arra figyelmeztetik, hogy ennek még azért meg lesznek a következményei, nem helyes ezt a dolgot tenni, nem helyes megszámlálni a népet. Na de hát van az úgy, hogy az embernek nem lehet beszélni. Van az úgy, hogy az embernek hiába mondják azt, hogy ne tegye ezt, vagy ne tegye azt. Egyszerűen, hogyha fejébe vesz valamit, akkor azt véghez viszi, és nem törődik a következményekkel, és nem törődik azzal, hogy megbízható emberek mit mondanak, mit tanácsolnak adott esetben, adott ügyben. Ilyenek vagyunk mi emberek, nagyon sokszor a saját fejünk után megyünk, nagyon sokszor nem érdekel bennünket mások véleménye, még az Isten véleménye sem, mert úgy gondoljuk, hogy amit mi kitaláltunk, az jó, és arra kell menni, és azt kell tenni, mert mi nem hibázhatunk. Hát később aztán kiderül, hogy valahányszor így fejjel megyünk a falnak, vagy előre, akkor általában koppanni szoktunk, hát van, amikor csak mi viseljük a következményeit, van, amikor pedig nagyon sok más ember is, mint ahogy ebben a történetben, ebben a bibliai történetben is volt. Na de nem erről akarok beszélni, hanem valami teljesen másról. Ugye azt említettem, hogy Dávid meghirdeti ezt a népszámlálást, elküldi az embereit azért, hogy vegyék számba a hadinépet, és azt is mondtam, hogy ez nem igazán tetszett a mindenható Istennek. És hát végig gondolhatjuk azt, hogy vajon miért nem. Mi rossz van abban, hogy Dávid tudni akarta, hogy hány kardfogató és harcra fogható ember van az országában, hogy ki tudja számolni a serege nagyságát? Mi rossz van abban, hogy tudni akarta, hogy mennyire erős, vagy éppen mennyire gyenge az ország és a hadsereg? Ebben emberileg nézve semmi rossz nincs. De hát azért az Isten máshogy látja a dolgokat nagyon sokszor, és ezt már tapasztaltuk a saját életünkben számtalanszor, én úgy gondolom. És nekünk mindig az a dolgunk egy kicsit, hogy meglássuk azt, hogy mit akar az Isten elérni. Hogy valahogy kifürkészszük az Isten gondolatait, az Isten akaratát kövessük, és az Isten akaratát tartsuk a szemünk előtt. Vegyük hát sorra most azt, hogy miért is lehetett az, hogy nem tetszett a mindenható Istennek Dávid népszámlálása. Egyszer elhangzott egy ígéret Ábrahámnak. Annyi lesz a te utódaidnak a száma, mint égen a csillag, mint tengerparton a homok, megszámlálhatatlanul sok. Megszámlálhatatlanul sok utódot adok neked. Ezt a megszámlálhatatlanul sok utódot most Dávid király megpróbálja megszámolni. Mint hogyha nem hinne az Isten ígéretébe, vagy mint hogyha kételkedne az Isten szavában, mint hogyha kételkedne abban, hogy tényleg ilyen sokan vannak, hogy az Isten képes arra, hogy nagy néppé tegye egyetlen egy embert is, vagy éppen egyetlen egy családot is. Lehet, hogy ez így benne van, abban, hogy az Úristennek nem tetszett ez a népszámlálás. Hogy Dávid kételkedett az ő ígéretében. Mert hogyha kételkedik az ember az Isten ígéretében, akkor az mindig bizalmatlanság, illetve bizalmatlanságra utal az Isten irányába az ember felől. Pedig erre nincs ok, hiszen az Isten még soha nem csapta be az embert. Az ember nagyon sokszor becsapta már az Istent, de az Isten még soha nem csapta be az embert. És mégis az ember szokott bizalmatlan lenni, az ember szokott kételkedni, az ember szokott hitetlenkedni az Istennel szemben. És ennek mindig megvannak a következményei. Ilyenkor az Isten mindig valahogy az orrunkra koppint, valahogy rámutat arra, hogy hát eddig is ne tovább, mert én az én ígéreteimet mindig megtartom. És hogyha egy kicsit belegondolunk ebbe, akkor megláthatjuk azt is, hogy az Isten ígéretei adnak tulajdonképpen értelmet az emberi életnek. És hogyha ezekben az ígéretekben elkezdünk kételkedni, akkor az egész életünk értelmében kezdünk el kételkedni. Mert gondoljunk csak bele, hogy mi értelme lenne az emberi életnek, hogyha nem birtokolnánk az Istentől az örök élet és az üdvösség ígéretét. Mi értelme maradna az emberi életnek akkor, hogyha elfelejtenénk, vagy félretennénk az Istennek azt az ígéretét, hogy ő Krisztusban elveszi a mi vétkeinket és azoknak a büntetését, és hogy szintén ő benne, Krisztusban megszerzi nekünk az örök életet, az üdvösséget, hogy nekünk helyünk van az örök létben. Akkor ez a földi emberi élet, hogyha mindebben elkezdek kételkedni, akkor ez a földi emberi élet elveszíti az ő reménységét és az ő értelmét. Mert éljük itt ezt a nyomorult néhány évtizedet, úgy, ahogy tudjuk, nagyon sokszor küszködve, nagyon sokszor fájdalmak között, nagyon sokszor gyászban járva, és ha nem látjuk a reménységet, és nem látjuk a folytatást, akkor az egésznek semmi értelme nincs. Akkor az egész sötétté válik. Akkor az egész értéktelenné válik, és értelmetlenné válik. De ott van az Isten ígérete. Ott van a bűnbocsánat, az örök élet és az üdvösség ígérete, és nekünk ebben bíznunk kell. És nekünk ezekhez az ígéretekhez ragaszkodnunk kell. Ahogyan Dávidnak is ragaszkodnia kellett volna ahhoz az ígérethez, Istennek az ígéretéhez, hogy nagy néppé, megszámlálhatatlanul nagy néppé teszi az ő népét, a mindenható Isten. Nem kell őket megszámolni. Teljesen felesleges megszámolni az Isten népét. És itt már itt vagyunk a második oknál, ami miatt az Úristennek nem tetszhetett ez a népszámlálás. Ez pedig az, hogy hiába számolja meg a hadseregének a nagyságát, hiába tudja azt, hogy hány kardforgató, fegyverre fogható ember van az ő birodalmában, királyságában, mert soha nem a hadsereg nagysága szabja meg a győzelmet. És nem az határozza meg a győzelmet. Nem az dönti el a csatákat és a háborúkat. A Szentírásban ezt nagyon jól tudhatjuk. Maga Dávid nagyon jól tudhatta, hogy nem az emberek mennyisége az, ami döntő, hanem az, hogy ott van-e az ő népével és az ő népének a seregével a mindenható Isten, vagy nincs. Talán elfelejtette Dávid azt a történetet, amit minden kisgyerek kívülről tud, hogy egy kicsi pásztorfiú szembeszállt egy hatalmas harcossal, akit Góliátnak hívtak, és egy parittyából kilőtt kővel leterítette, aztán pedig fejét vette a hatalmas harcosnak, akitől mindenki rettegett, csak azért, mert tudta, hogy vele van az Isten. És számtalan olyan történet van az Ószövetségben, ami arra utal, hogy nem az dönti el a csatát, hogy hány ember áll szemben mennyi emberrel, mekkora sereggel, hanem mindig az dönti el a csatát, hogy ott van-e velünk ebben a csatában a mindenható Isten. Ő az, aki győzelmeket ad. Ő az, aki képes arra, hogy megbolondítson egy teljes hadsereget, és egymásnak essenek azok, akik egy oldalon küzdenek. És Izrael népének így ad például egy esetben győzelmet az Isten. Ez Dávid elfelejtette. Nincs értelme megszámolni a népet, mert az nem ad nekem információt. Mert az nem arra mutat rá, hogy én most mekkora hatalmas vagyok. Mert hogyha az Isten nincs velem, akkor akármennyi katonám és harcosom lesz, akkor is vereséget szenvedek, de az Isten velem van, akkor 300 emberrel is győzni tudok. Meg 30 emberrel is győzni tudok. Meg egyedül is győzni tudok. Ha velem van mindenható Isten. Nos, ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Személyes küzdelmeinkben sem, hogy mindig az Isten jelenléte, az én életemben való jelenléte az, ami eldönti, hogy én győztes leszek, vagy vesztes leszek. Hogy én meg tudom tenni azt, amit meg akarok tenni, vagy nem tudom megtenni. Hogy én elvégzem-e az én feladataimat, vagy nem végzem el a feladataimat. Hogy én erősnek érzem magam, vagy gyöngének érzem magam. Az Isten jelenléte határozza meg az én életemet is. Emlékezzünk Pál apostolra, aki ugye betegségben szenvedett, nem volt egészséges ember, és hát kérte azt az Úristentől, hogy vegye el tőle ezt a betegséget. Na de hát az Isten nem vette el, hanem inkább küldött neki egy üzenetet, hogy örülj neki, hogy ez így van, mert nem fogod elbízni magad, mert az én erőm erőtelenség által nyilvánul meg. Az Úristen a gyöngéket is erőssé teszi. Az Úristen a betegeket is használni tudja. Az Úristen a megtörteket is fel tudja építeni, és újra hadrendbe, csatatérre tudja vezérelni. De csak akkor, hogyha elfogadjuk az Isten vezetését, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Isten tesz bennünket nagyjá, az Isten tesz bennünket erőssé, és az Isten vezet bennünket győzelemre minden esetben. Miután Dávid ugye rádöbbent arra, hogy mit tett, bocsánatot kért az Úristentől, megtette azt, amit meg kellett tennie, áldozatokat mutatott be azért, hogy kiengesztelje mindenható Istent, és az Isten elfordította az ő haragját róla és a népről. Ez arra mutat rá, hogy van visszaút. Hogyha én azt veszem észre magamon, hogy mégsem az Isten útján járok, hogyha mégsem az Istenben bízom igazán, hanem önmagamban, saját erőmben, vagy bármi másban ezen a világon. És látom azt, hogy ez nem vezet sehová, hanem zsákutcába került az én életem. És az az ügy, amiért küzdök. Akkor is van visszaút. Akkor is vissza tudunk fordulni az Istenhez. Akkor is kérni tudjuk az ő segítségét, az ő áldását, az ő bocsánatát. És az Isten nem fog tőlünk elfordulni. És az Isten meg fog bocsátani. és az Isten újra magához fog fogadni bennünket, és az Isten újra meg fog erősíteni bennünket. Fogadjuk el az Isten ígéreteit, jelenlétét, erejét, és ő vele küzdjünk, az ő akaratát keresve, nem a sajátunkat, hanem az övét. És akkor meglátjuk, hogy minden dolgunkat véghez visszük, és akkor a mi életünkben győztesek lehetünk. Nem a saját dicsőségünkre, hanem az övére. Mert nem a saját erőnkkel küzdünk, hanem a mindenható Isten erejével. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked a te jóságodat, hiszen te nem elveszítettél bennünket, hanem ígéretekkel áldasz meg, és látogatsz meg bennünket. Azt ígérted, hogy elveszed a mi bűneinket. És te ezt az ígéretet be is teljesítetted Jézus Krisztusban, elveszed a mi bűneinket és annak büntetését. Azt ígérted, hogy örök életet és üdvösséget adsz nekünk, és te ezt az ígéretet is beteljesítetted, hiszen Jézus Krisztus elkészítette számunkra a te országodban a mi helyünket is. És mi is ott lehetünk te veled, ott lehetünk Krisztussal, és dicsérhetünk, magasztalhatunk téged egész hátralévő örök életünkben. Olyan jó, hogy ezek az ígéretek adnak értelmet a mi életünknek, itt a földön is. Olyan jó, hogy nem kell reménytelenül élnünk az életünket. Olyan jó, hogy láthatjuk, bármi történik is velünk, a mi életünk biztonságban van, te nálad. De Urunk, szánjuk és bánjuk a mi vétkeinket, hogy oly sokszor kételkedünk benned, hogy oly sokszor kételkedünk ígéreteidben, azok megvalósításában, hogy oly sokszor kételkedünk abban, hogy ezekben az ígéretekben mi is helyt kapunk. Urunk, bocsásd meg nekünk a mi hitetlenkedésünket, és adj nekünk erőt, hogy rálépjünk szüntelenül minden nap arra az útra, amelyre te állítasz bennünket. Hogy mindig higgyünk benned, hogy ha meglátjuk is a mi hibáinkat, a mi hitetlenségünket, kételkedésünket, és meglátjuk azt, hogy mennyire rossz az, hogyha saját fejünk után megyünk, akkor is vissza tudjunk hozzád térni. És meg tudjuk újra és újra tapasztalni a te kegyelmedet, jóságodat, bölcsességedet. Urunk, vezess bennünket önmagad felé. Eléd hozzuk, Urunk, gyászoló testvéreinket. Azokat, akik elveszítették azt, akit szeretnek. Kérünk téged, te légy vigasztalójuk, megtartójuk. Te légy az, aki rámutatsz, hogy itt az élet tovább folyik ezen a földön, de igazából az örökké valóság az, ami a mi célunk, és az, ami otthonunk is. Eléd hozzuk beteg testvéreinket. Könyörögve kérünk, Urunk, gyógyítsd őket, kegyelmed szerint. De adj nekik erőt és kitartást ahhoz, hogy elhordozzák, hitben hordozzák el szenvedéseiket. Imádkozunk nemzetünkért. Tarts meg bennünket együtt. Határokon átívelő szereteteddel, kegyelmeddel, ígéddel, lelkeddel. Eléd hozzuk, Urunk, a mi világunkat, és az abban tomboló járvány ellen kérjük a te segítségedet, Urunk. Te légy az, aki közbe lépsz, te légy az, aki megszünteted a bajt, és te légy az, aki megerősítesz bennünket. És légy te az, aki bölcsességet adsz azoknak, akik döntéseket hoznak, hogy te feléd vezessenek bennünket, ne pedig a saját fejük után menjenek. Kegyelmes Istenünk, kérünk téged, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, és könyörülj rajtunk annak a Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni, Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.